Hogyan érintette a koronavírus járvány, érinti a koronavírus járvány negyedik hulláma a diakóniai iroda szociális intézményeit, idős otthonait? Mennyire változott meg a napi életük, vagy mennyire rutinszerű már ez, hogy járvány van, és akkor újra védelmi intézkedéseket kell behozni?
Hát igen, a negyedik hullám az valamilyen szinten váratlan, ugyanakkor mégsem váratlan, hiszen számítottunk rá, ugye figyeljük az előrejelzéseket, figyeljük a híreket, és e tekintetben vagy ilyen vonatkozásban nem érintett váratlanul minket. Felkészültünk rá, mégpedig úgy készültünk fel, hogy az előző hullámokból, időszakokból leszűrtük a következtetéseket, mármint a védekezés, a megelőzés, a gondozásban, ápolásban, és mindazokat, amelyeket sikerült kialakítani, sikerült bevezessünk, azok egy részét fenntartottuk, viszont szükséges volt egy-két folyamatot újra gondoljunk mi is, tökéletesítsük egy kicsit átgondolva, egy kicsit precízebben, nyilván magasabb vagy több időnk is volt arra, hogy ezt így megtegyük, és átgondolva alaposabban tudtunk fölkészülni a negyedik hullám érkezésére. Ezek, hogy példát mondjak, például a látogatószobák vagy látogatóhelyiségek kialakítása, amelyek az előző hullámokban vagy hullámban már megtörténtek ugyan, de mégis most itt volt arra lehetőségünk, hogy ezeket tényleg átgondolva és jobban betartva a szabályokat vagy más vonatkozásban tudjuk ezt így kialakítani. Ugyanígy hasonlóan tudom említeni példaként, amikor nem egy látogató helyiséget vagy szobát, hanem egy külön látogató épületet, kvázi egy ilyen gyors házat, egy faházat tudtunk megvásárolni az egyik intézményen és ezt felállítani, hiszen ez még jobban növeli a biztonságot, növeli a védekezést, és hát esetlegesen ugye lassítja, vagy megakadályozza a vírus terjedését.
Ugye, bocsánat, hogy félbeszakítom, csak hogy a hallgatóink értsék, itt olyanokra gondol, amikor egy üvegfal elválasztja a látogatót és a látogatóttat, de mégiscsak személyesen találkoznak és hallják egymást.
Így van, erre gondolok. Ugye ez az üvegfal, vagy egy plexifal, tehát egy áttetsző anyagból készült fal, ez akár egy meglévő helyiségben is, tehát egy látogató szobában választja ketté ugye azt a helyiséget, de mint ahogy említettem, volt vagy van arra példa, hogy ez nem egy meglévő helyiség, hanem egy külön épületben történik, egy ilyen gyors építkezéssel tudtuk ezt így megvalósítani, de így van, külön-külön bejárattal és egy ilyen plexi áttetsző falon, mikrofon, illetve hangszóró segítségével van arra lehetőség, hogy kapcsolatot tartson a gondozott, az ellátott, illetve a hozzátartozó. Úgy, hogy azokat a szabályokat, amelyek elvárás, kötelező, hogy betartsunk, azzal együtt mégis a kapcsolat, a kapcsolattartás legalább ilyen szinten tudjon megvalósulni.
És mennyire általános egyébként, hogy most már van ilyen akár meglévő épületen belül leválasztott rész, vagy akár az udvaron egy plusz épület, konténerfaház, szóval hogy a diakóni iroda intézményeinek mondjuk hány százalékában van ilyen, vagy mennyire lehet ez általános az elmúlt hónapokban?
A napjainkra már úgy tudom mondani, hogy minden intézményben ez a része megoldott, valamelyik formában, amelyeket az előbb már beszéltünk, mindegyik intézményben, mindegyik otthonban ezt valamilyen formában, valamelyik formájában már tudjuk biztosítani és rendelkezésre áll, bár ugye ez a folyamat még, ami a látogatással és a korlátozással összefügg, ez még itt az elmúlt napokban, elmúlt hetekben kezdett újraindulni, ezek használata, ami most kezdődött, hiszen azt megelőzően is természetesen a védekezésre, a megelőzésre odafigyeltünk, de ugye még az időjárás, amíg megengedte addig a külső tereket, a kerteket, az udvart, a parkrészt, erősen tudtuk használni. Ugye ez már kevésbé tud megvalósulni, és ezekre a kapcsolattartási formákra korlátozódik a látogatás.
És egyébként ez azt is jelenti, hogy akkor önök úgy döntöttek, hogy a diakóniai iroda intézményeiben a látogatás, a hagyományos értelemben vett látogatás az tilalom alá esik? Ezt most azért kérdezem, mert néhány héttel ezelőtt a Nemzeti Népegészségügyi Központ ezt a döntést nem hozta meg, hanem azt mondta, hogy az intézmények vezetői hozhatnak ilyen döntést.
Jelenleg nyilván figyelembe vesszük, és ránk is ugyanúgy vonatkoznak ezek az előírások, jogszabályok, utasítások, mint bármely más intézményre. Természetesen mi is ezt figyelembe vesszük. Ezek a korlátozások azokban foglaltaknak megfelelően történik meg egy-egy intézményben, így akár a korlátozás, akár a teljes zárlat is, ott megvannak azok a kritériumok, hogy mikor kötelező és mikor lehet az intézmény a látogatás, ugye kijárási és látogatási tilalmat elrendeljen az intézményvezető, egyébként pedig korlátozni a látogatásokat, szükséges és van rá mód, időben, helyben is, létszámban van erre módunk, tehát lehetőleg nem lakószobában, lehetőleg nem csoportosan, és az időt szoktuk még korlátozni, mert a rendelkezésre álló időt, tehát minél rövidebb ideig történjen ez, egyrészt, hogy minél több személynél tudjon ez megvalósulni, illetve hát úgy értem a minél több szemét, hogy minél több lakóhoz tudjanak jönni a hozzátartozók, másrészt pedig ezek a kontaktok a lehetőleg rövid ideig tartsanak, hogy a megelőzéshez és a lassításhoz, a fékezéshez így is hozzá tudjunk járulni. De szükség esetén, amennyiben úgy alakul a helyzet, természetesen a kijárási és látogatási tilalmat is el fogjuk rendelni. Ugye ezt mind említettem ezekben az utasításokban, jogszabályokban rögzítik, hogy mikor van erre módja, lehetősége az intézményvezetőnek, illetve a fenntartónak.
De akkor jól értem, hogy azt mondja, hogy most párhuzamosan működik, vannak ezek a látogatószobák, aki ott szeretne, ott találkozik, de egyelőre szigorú keretek között, de van lehetőség rövid találkozásokra.
Így van. A szobában, a lakószobában való kapcsolattartás bizonyos egészségi állapot esetén van rá mód és van lehetőség. Ott azért egy jóval szigorúbb folyamaton kell, hogy átessen a látogató. Úgy értem ezt, hogy természetesen szájmaszk és beültetni, stb. De ez egyéni állapothoz igazodik. De Szent Járóban, a kerekesszékkel közlekedőt elsősorban és főszabályként, hogy ezen a látogató helyiségekben van mód és lehetőség látogatni.
Köszönöm. Onnan kanyarodtunk el ide, hogy elkezdte felsorolni a beszélgetésünk elén, hogy miben más a protokoll, az intézkedés, a védekezés a negyedik hullámban, mint korábban. Visszaadnám akkor itt ezt a gondolatot önnek, hogy folytassa a példákat, hogy mit akart még említeni, miben más most ez, mint a korábbi hullámok.
Hát mint ahogy említettem, hogy ezekben a fizikai megjelenésében is más. Más a munkatársak esetében is, hiszen már egy, ha úgy tetszik, gyakorlottá válnak, vagy váltunk egy-egy ilyen hullám kezdetéhez, jobban tudunk alkalmazkodni, gyorsabban tudunk reagálni. Ezeket a gondozásban, az ápolásban, a kapcsolattartásokban, ezeket a helyzetekhez vagy időszakokhoz sokkal könnyebben tudunk alkalmazkodni. Egy picit még itt a kapcsolattartásra azért térnék vissza, mert itt a munkatársak vonatkozásában is ugye minden olyan kapcsolattartás, ami mondjuk nem személyes, de esetenként előfordul, hogy telefonon, Skype-on, vagy akár Messengeren, tehát hogy valamilyen hasonló módon segítik hozzá a kollégák a kapcsolattartás megtörténéséhez a gondozottakat, az ellátottakat és a hozzátartozókat. Nyilván ez is egyfajta rutin már, de hát kevésbé igényel nagy előkészületet, nagy felkészülést, hiszen az előző hullámok azokon az alkalmakon már a kollégák ezt, ha úgy tetszik, begyakorolták, és tudják, hogy ez hogyan történjen. Ebben is más. És abban is más, hogy megbizonyosodtunk abban, hogy nagyon-nagyon fontos a kapcsolattartás, nagyon-nagyon fontos az a fajta közvetítés, amelyet a munkatársak, a gondozottak és a családtagok között tesznek, mint ahogy említettük az eddigieket. De ide tartozik akár a csomagok átvétele is, egy-egy szigorú zárás vagy zárat esetén a csomagok átadása. És azt is látjuk, hogy milyen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy ezt a szeretetet, ezt a fajta egymásra odafigyelést, ezt megvalósítjuk, és ez egy kifejezett cél legyen a munkatársaknak, nem szabad elhanyagolni. Természetesen a fizikai ápolás, az odafigyelés, a fertőtlenítés, a megelőzés, a beöltözés és a különböző eszközök használata mellett, de ez az első között kell, hogy legyen, mert azt gondoljuk, és ezt meg is erősített minket az előző hullám, hogy a szeretet a legnagyobb gyógyító erő, és ezt, mint ahogy mondtam, ezt meg is tapasztaltuk, és ebben a munkatársakat, a kollégákat is, szolgálatban lévőket is bebizonyosodott újra, hogy a szeretet a legnagyobb gyógyító erő.
Van-e elég munkatársa az intézményeiknek? Volt-e lemorzsolódás az elmúlt időszakban? Akár, vagy kifejezetten a járvány miatt, hogy valaki azt mondta, hogy ő ezt még egyszer nem akarja csinálni. Voltak emiatt felmondások? Vannak-e elegen?
A munkatársi létszámról azt tudom elmondani, hogy a járványra való tekintettel, vagy a járvány nehézségeire való tekintettel, vagy a veszélyérzetre vonatkozásában nem történt olyan munkatársi létszám változás, ami egyrészt megakasztaná, vagy megnehezítené a gondozási, ápolási folyamatokat az intézményekben, de ugye itt nem csak az intézményes gondozási ápolásról beszélünk, hiszen az alapellátás esetében is mondjuk ahol a házi segítségnyújtás, hiszen ott a gondozónők, a gondozó kollégák, ők házhoz, az idősek otthonába járnak dolgozni, illetve elvégezni a gondozási, ápolási munkát. De még egyszer meg tudom erősíteni, hogy nem történt olyan szintű változás, vagy legalábbis ennek a hullámnak betudható negyedik hullámnak, vagy akár a koronavírusnak betudható változás, ami megnehezíteni, vagy megakasztaná ezt a szolgálatot. Ilyen indokkal nem érkezett munkaviszony megszüntetés, hogy félelemből, vagy rettegésből, vagy bármi mással kapcsolatosan, vagy indokként jelent volna meg a munkatársak esetében.
Még a lakókra térjünk vissza. Májusi adat szerint a lakóiknak a több mint 90%-a megkapta a két oltást. Azóta eltelt ugye nagyságrendileg fél év, talán több is, mint fél év. A harmadik oltások beadásával hogyan állnak? Erről van-e valamilyen adata? Illetve az is érdekelne itt az adatokon túl, hogy mennyire volt ez olyan rugalmas, mármint ezeknek a beadása, mint az első két oltási, tehát hogy kiment egy oltócsoport önökhöz, stb. Vagy itt most ezt már nehezebb volt megszervezni, mint az első két oltást?
Igen, hogyha az ellátottak, gondozottakra gondolunk, akkor azt tudom mondani, hogy hasonlóan, mint ahogy az előbb említette, ugye a második oltást követően, ugye az egy májusi adat volt, azt követően a harmadik oltás is hasonló szinten áll, mint az előző kettő, de hát nagy százalékban kérték és igényelték az ellátottaink a harmadik oltást. Ez hasonlóan rugalmasan, sőt, talán már a tapasztalatokat egy kis beépítve, felhasználva, ha mondhatnám, hogy még rugalmasabban és még gördülékenyebben történt, mint az előző kettő. Így van, az oltanyagok jó részt helyben érkeztek, és így mi tudtunk oltó napokat megszervezni a gondozottaink részére, és biztosítani ennek a lehetőségét. Nagy számban beoltottak az időseink. Természetesen itt is vannak azért lakóink, gondozottaink, akik orvosi javaslatra nem, vagy talán egy kicsit később fogják megkapni, és ugye figyelembe kell vegyük az oltások közeltelt időt, ugye ez egy tavaszi időszak, akkor ugye most sok esetben most jár le ugye a 6 hónap. A munkatársak tekintetében is azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk, ott is 80, de inkább a 90% környékére esik az átoltottság. Nyilván itt is vannak kollégák, akiknek bizonyos szempontok, vagy bizonyos egészségi állapotával tekintete nem javasolja az orvos. Nyilván vannak más okok, más indokok is, de nagyon nagy százalékban az első két oltást fölvették a munkatársaink, illetve van, aki ugye várakozik a harmadik oltásra is, van, akinek pedig ugye folyamatban van ennek az időszaknak az eljövetele.
Akkor itt azért van egy nagyságrendi elváltozás az adatokban a munkatársaik esetében, mert a májusi adat az 70% körüli volt. Mivel tudták meggyőzni a munkatársaik további részét, hogy még vállalják az oltást?
Így van, ez egy emelkedés mutat a munkatársak tekintetében. Azt gondolom, hogy leginkább, amit mi, de semmiképpen nem kötelező a védőoltás felvétele vagy beadatása nálunk. És elsősorban azt gondolom, hogy a józanész, az eddigi tapasztalatok, azok a mutatók, azok a hírek, azok az események, azok a saját tapasztalatok, amelyeket mindenki megélt, az nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a döntés megszülessen egy munkatárs esetében, hogy az oltás az egyetlen olyan lehetőség, amely megfékezheti ezt a járványt. Hozzájárul a példaadás, a minta, hiszen ez is mind azért fontos, hogy egy-egy közösség mit gondol a járványról, hogyan állunk hozzá, és magához az oltáshoz, az oltóanyaghoz, és magához az egész járványról mit gondolunk, és ennek a megfékezése, a védekezésről milyen gondolatok vannak, és mellé illesztik a saját tapasztalatot, hiszen sok esetben közvetve vagy közvetlenül de kapcsolatba kerültek COVID-os betegekkel, lakókkal, esetenként hozzátartozókkal is.
védőeszközök tekintetében minden a rendelkezésükre áll? Tehát ilyen szempontból ellátási probléma egyáltalán nincsen. Van gumikesztyű, fertőtlenítőszer, kézfertőtlenítő, takarítószer, maszk, amire szükségük van, minden a rendelkezésükre áll?
Igen, igen, ezt örömmel mondhatom, hogy minden olyan védőeszköz felszerelése, mely a gondozás, ápolás és a napi szolgálathoz szükséges, az rendelkezésre áll minden intézményben, minden szolgálatnál a munkatársak számára, mint ahogy említette, a felületfertőtlenítők, a kézfertőtlenítő, a különböző maszkok, gumikesztyű, ez a kezes-lábas beöltöző overall, pajzs, tehát minden olyan, ami szükséges lehet. Nyilván ezt ugye úgy használjuk, ahogy majd emelkedik a fertőzöttek száma, és a helyzet, ahogy súlyosbodik, minden rendelkezésünkre áll, e tekintetben nincs hiány, és egy jelentős mennyiségű eszközzel, fertőtlenítőszerrel készültünk a mostani hullámra is, mint ahogy az előzőekben is, tehát fennakadás egyik intézményünkben sem lesz.
És itt a negyedik hullámban egyébként hogyan tapasztalja, hogy a lakóikat és a munkatársaikat mennyire érinti a koronavírus fertőzés?
Már hogy mennyire van jelen most?
Igen, a most az intézményekben, otthonokban.
Azt érzékeljük és azt látjuk, hogy a munkatársak vonatkozásában például elkezdődött az az emelkedés, és tapasztaljuk mi is azt, amit egyébként itt országosan is lehet ugye hallani, hogy emelkedik a fertőzöttek száma. Ezt tapasztaljuk mi is, de hát itt ezt tudom én is megerősíteni valóban, hogy munkatársak között is a fertőzöttek száma emelkedik. A betegség lefolyásáról azt tudom mondani, hogy a legtöbb esetben azért egy enyhe fokban zajlik le, de ez még egyszer mondom, hogy a legtöbb eset nyilván vannak ettől eltérőek is, de hogy ezt érezzük, hogy emelkedik a betegek száma.
És az így idézőbe kieső munkatársakat átszervezéssel tudják pótolni? Tehát van ekkora rugalmasság a munkatársak körében, hogy általánosságban nyilván ez feltételezem, hogy más mondjuk egy fővárosi nagyobb intézményben, mint egy vidéki kisebb idős otthonban, de úgy általánosságban kérdezem, hogy azért átszervezéssel megoldhatóak a munkatársak pótlásai?
Hát természetesen ugye első fázisban az ott lévő munkatársak beosztását tervezik újra az ottani vezetők. Ez az első olyan lépés, amivel megpróbálják áthidalni ezt a nehézséget, és amennyiben ez szükséges, akkor természetesen egyes intézményekből is átszervezzük a munkatársat, és ott végzi a további szolgálata tevékenységét, de jelen pillanatban ez még nem olyan mértékű, hogy ez olyan különösen nehéz helyzetet eredményezne. Ez még most abban a szakaszban, vagy abban a fázisban van, vagy olyan szinten van, hogy még ott azon a munkaközösségen, vagy azon az intézményen belül ez még megoldható.
Tesztelik-e, vagy elvárják-e, hogy teszteljenek a munkatársaik különböző intézményekben?
Igen, a teszt lehetőségét mindenkinek biztosítunk hozzá tesztet is, és természetesen amint a tünetek jelentkeznek, vagy bárki bármit is érez, vagy látunk, vagy azt tapasztaljuk, vagy a környezetében, akkor a tesztelést várjuk, de egyébként vannak gyors tesztek, amelyeket tudunk biztosítani a munkatársak részére, és hát amennyiben szükséges, akkor nyilván egyéb teszt elvégzéséhez is hozzá tudunk járulni. Egyébként csak úgy szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban egy lehetőséget biztosítottunk minden munkavállaló részére, hogy az ellenanyag szintjére vonatkozó tesztet végeztesse el. Úgy gondoltuk, hogy ez egy fajta képet mutathat az adott munkatársnak, kollégának is, hogy egyáltalán ő az ellenanyag szinten hogyan áll, akár oltott, akár nem oltott, akár volt fertőzött, akár nem, egyfajta biztonságot ad, vagy éppen elbizonytalanította a tekintetben, hogy most ő hogyan is áll az ellenanyag szinten. Ez egy elmúlt időszakban, illetve még most is, amennyiben igényli a munkatársára, mindenkinek van egy lehetősége, hogy ezt így megnézesse és kapjon egy képet arra, hogy hogyan áll az ellenanyag szinttel.
Ezzel kapcsolatban egyébként mi volt a tapasztalatuk, ha elárulhat ebből valamit, így ilyen általános eredményt?
Ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy számon éltek a munkatársak először is ezzel a lehetőséggel, és az, hogy az előbb kérdezte, hogy mi az, ami talán hozzájárulhat ahhoz, hogy a védőoltás felvétele ugye megemelkedett a tavaszi időszakhoz képest. Én úgy ítélem meg, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a védőoltás felvétele egy magasabb százalékban van jelenleg a fenntartónál, illetve az intézményeinél, hiszen azzal, hogy szembesült az ellenanyagszint mértékével, amely biztosan esetenként alacsony volt, ez vezethetett oda is, hogy akkor a védőoltásra viszont igen mondott a munkatárs, akár az elsőre, akár a másodikra is.
Köszönöm, és akkor még a lakókra ugorjunk vissza, vagy az ellátottakra, hogy az ő esetükben hogyan látja a fertőzés, mennyire van jelen? Fertőzött lakók vannak-e most az otthonokban?
Jelen pillanatban van olyan, aki fertőzött, de ez nagyon-nagyon elenyésző. Azt tapasztaljuk, hogy a lakók esetében nincs akkora emelkedés még, mint amit mondjuk a hírekben, vagy más közösségekben hall az ember, vagy közösségekről hall az ember. Én azt tudom mondani, hogy nincs olyan szintű emelkedés jelenleg még a lakók ellátottak között. Úgyhogy ez köszönhető nyilván a védekezésnek, köszönhető az, hogy jóval elővigyázatosabbak vagyunk, mint máskor, használják a munkatársak a maszkot, használják a kézfertőtlenítőszereket, nagyon sokat szellőztetnek, de minden olyan tevékenységet és minden olyan módszert, amely a fékezéshez, a megelőzéshez kapcsolható, azt használjuk. Ide sorban természetesen a kapcsolattartások, hát nem azt mondom, hogy megszüntetését, de korlátozását igen. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy magában az otthonokban nem olyan szintű az emelkedés, mint ahogy azt halljuk.
Olyan ellátottjuk van-e, aki kórházi kezelésre szorul?
Jelenleg...
Mármint Covid miatt, van. Nyilván nem
igen,
más miatt
kérdezem. Igen. Jelenleg olyan ellátottról nem tudok, aki kifejezetten csak és kizárólag a Covid fertőzés miatt van kórházi kezelés alatt. Kapcsolhatóan biztosan, hogy van, de olyan, aki kifejezetten csak Covidnak, olyanról nekem tudomásom nincs a mai napon.
És egyébként a lakóikat valami módon tesztelik, vagy van olyan eset, amikor tesztelik?
Igen, természetesen a lakóknál is ugyanezt a gyors tesztet ugyanúgy alkalmazjuk és használjuk, amint a tüneteket észleljük egy gyors teszt első lépésben. Ha ugye ez az eredmény azt mutatja, hogy szükséges, akkor természetesen ugye történnek a további tesztek, a PCR, stb.
És mi a véleménye arról, hogy ha jól tudom, akkor a jelenlegi miniszteri és országos tisztifőorvosi protokoll szerint, ha valamelyik ellátottukat kórházban ápolják, és ott megerősítetten covidos, akár az intézményben lesz az, tehát a kórházban, akkor most már úgy is haza lehet küldeni a korábbi gyakorlattal szemben, amikor negatív PCR-teszt kellett ehhez, hogy ha 10 nap alatt tünetek jelentkezése után engedik haza, akkor egy negatív gyors teszt is elég, de az is lehet, hogyha még ennél is később engedik haza, hogy akkor akár pozitív gyors teszt eredményével is hazengedhetik őket, ezt a tünetek jelentkezése után 10 és 21. nap között elvégzett teszt lehet. Ez most lehet, hogy a hallgatóinak bonyolult, de azt hiszem ennek a lényege az, hogy korábban a laboratóriumi vizsgálat volt, ami egy nagyon megbízható, a hazaköltöztetés lehetősége, most pedig egy gyors teszt is elég lehet erre. Mit gondol erről?
Igen, hát nyilván ezeket az utasításokat és ezeket közzétett szabályokat mi is ugyanúgy betartjuk, mint más. Tehát amennyiben ez azt írja és azt rögzíti, hogy azzal a teszttel is hazaengedhető, akkor e tekintetben természetesen mi is fogadjuk és várjuk a lakónkat. Annyit el szeretnék mondani, hogy minden intézményben van olyan helyiség, amely az elkülönítésre, ugye most így Covid szobának is nevezhetjük, lehetőséget ad. Ez esetenként nem egyágyas, hanem természetesen több ágyas is lehet. Hát amennyiben ez a helyzet áll fent, amit ön mondott, és mégis mondjuk covidos lakó kerülne haza, akkor természetesen ebbe a külön elkülönítő Covid szobába kerül elhelyezésre.
De ha jól értem, akkor ebben nincs is választásuk, hiszen ha a kórház kiadja a lakót, akkor ő hazamegy, az otthona pedig ez a diakóniai iroda által fenntartott intézmény, akkor
így
fogadniuk
van,
kell.
Így van, az a lakónak az otthona, az adott intézmény, és akkor, hogyha a kórház úgy látja, vagy úgy ítéli meg, hogy hazabocsátható, akkor nekünk fogadnunk kell.
Köszönöm. A beszélgetésünk utolsó témájaként arról szeretném még kérdezni, hogy milyen most az élet egy-egy intézményükben, idős otthonokban leginkább, de ugye természetesen más intézményeket is fenntartanak, erről is mesélhet. Arra gondolok, hogy mennyire szűkítik be az életet most, tehát például tartanak istentiszteletet, valamilyen kisközösségi alkalmakat, vagy most ezeket kérik, hogy ne tartsák meg az otthonok a járvány miatt. Szóval milyenek most a hétköznapok mondjuk egy idős otthonban?
Így van, mint ahogy említette, ugye általában idős otthonról beszélünk, de hogy vannak ugye fogyatékkal élők otthona, stb. Tehát különböző csoportok vannak, de valóban az idős otthon az egyik legnagyobb létszámú ellátási formánk a szolgálatunkban. Az istentiszteleteket, a bibliaórákat, az egyéb lelki alkalmakat jelenleg még ugyanúgy megtartjuk, mint eddig, annál is inkább, hiszen nagyon sok intézményben intézményi lelkész van, tehát nem szükséges gyülekezeti lelkész meglátogassa a bentlakókat, hanem az intézményi lelkész ezeket az alkalmakat meg tudja tartani. Nagyon bízom benne, hogy ez nagyon sokáig így lesz, sőt ez így marad, és ebben nem kell majd korlátozásokat tegyünk, de amennyiben előfordulhat, hogy nincs intézményi lelkész átmenetileg, akkor adódhat olyan helyzet, hogy a gyülekezeti lelkész ezeket az alkalmakat csak korlátozottan vagy rövidebb ideig fogja tudni tartani. De jelenleg még megtartjuk, nagyon nagy az igényre, azt tapasztaljuk egyébként az ellátottak, az idősek, a fogyatékkal élők tekintetében. Tényleg nagyon-nagyon azért várják az alkalmakat, készülnek az alkalmakra, és nagy szükség van rá. Mint ahogy említettem, nem csak a fizikai gondozásra, ápolásra, hanem a lelki gondozásra, ápolásra is nagyon nagy igényt tartanak. Én azt mondom, hogy legalább, ha nem nagyobb mértékben kell odafigyeljünk ebben az időszakban, pontosan azért, mert van egy bezártság, van egyfajta korlátozottság, van félelem, időnként azt mondom, hogy talán még rettegés is ettől az egész kialakult helyzettől, és mindezt, hogy tudjuk egy kicsit enyhíteni, egy kicsit más, elviselhetőbbé tenni, ezek az alkalmak elengedhetetlenek. Elengedhetetlen, azt gondoljuk, a beszélgetésekben nagyon-nagyon sokat beszélgetnek, és ugye, ha úgy tetszik, a rádióból, a televízióból is az adott helyzet folyik, hiszen a hírek jó része erről szól. De mégis azt gondoljuk, hogy ezekről beszélni kell, beszélgetni kell, hiszen az erősegítheti azt, hogy ezek a szorongások, ezek a félelmek, ezek oldódjanak, vagy megszűnjenek.